Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Üdvözlök mindenkit a 2020 film Odüsszeia fedélzetén, ahol a két figura, két fickó, Géci Dávid filmrendező és Pörtl Oxi Zoltán beszéli meg az éppen aktuális filmet. Ennek sajnos, ennek a mostani filmnek egy szomorú aktualitása van. Dávid, kérlek, konferáld be ezt a filmet.
Hát ugye megegyeztünk, hogy ez az űrhajó, ez a 2020 film Odüsszeia, ez nem csak aktuális filmekről, sorozatokról beszél, hanem régi kultmozikról, és nagyon sokszor jön úgy ki pont a lépés, hogy valami aktuálissá válik, és már egy ideje mondogatjuk, hogy beszélünk a Volt egyszer egy vadnyugat című zseniális filmről, és most, hogy meghalt sajnos Ennio Morricone, a világ talán legnagyobb filmzene szerzője, így egy apropó is, hogy ennek a filmnek nekiüljünk. Egyébként aktualitását is tovább emelvén az HBO Go-n megtekinthető HD-ban ez a film, és azt gondolom, hogy így nagyon nagy élmény. Lehet angolul nézni magyar felirattal, vagy a klasszikus szinkronnal. Egyébként a klasszikus szinkron zseniális, Sinkovics Imre szinkronizálja Fondát. Harry Fondát, úgy lehet törekszem. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy ez a film, ez önmagában is ikonikus lenne, hogyha nem lenne ilyen zenéje, mint amit a Morricone írt hozzá. De talán Morricone élete költeményét szerezte meg, mert mondjuk azt, hogy zseniális a Csimáj, ugye a Belmondó film, a Profinak a zenéje, vagy a Misszió, vagy a Volt egyszer egy Amerika, vagy a Polip zenéje, vagy nagyon sok jó Morricone zenét lehetne felhozni, de Volt egyszer egy vadnyugat, és ez a harmonika, plusz, hogy felbontotta a műfaji szabályokat, és mondjuk azt, hogy történelmi filmbe, vagy kosztümös filmbe, vagy western filmbe először jelenik meg az elektromos gitár hangja a 60-as évek végén. Ez egy forradalmi újítás volt. Neked mi a hozzáfűzni valód Morriconéhez? Szereted egyáltalán?
Hát én egy időben rock DJ voltam, és volt egy ilyen húzásunk, ilyen DJ körökbe itt a kisvárosban, hogy úgy indítottuk, és úgy is zártuk le az estét, az éjszakát, a partit, hogy egy filmzenével, vagy egy Jean-Michel Jarre nyitottunk, vagy zártunk, és hát hagyd ne mondjam el a Metallica után szabadon, hogy barom jó volt nyitni Morriconéval. Zárni általában egyébként tényleg Jean-Michel Jarre-ral volt érdemes, mert ott akkor már jeleztük finoman, hogy na, lehet abba hagyni a nem tudom mit, most már megyünk haza. De Morricone zsenialitása, nagyon tetszett az, hogy egy helyen írták, hogy valójában hamarabb készült el a zene, és Sergio Leone is annyira beleszerelmesedett ezekbe a zeneművekbe, a Volt egyszer egy vadnyugat későbbi betétdalaiba, hogy ezekre komponálta rá a jeleneteket. Szerintem ez nagyon ritka a filmtörténetben, és ugyan szoktuk néha látni a verkfilmekben, hogy már kész van mondjuk a nyers vagy a rendes változat, ezt te jobban is tudod, és aztán egy szimfonikus zenekar ebben a stúdióban, ahol a háttérben ki van nekik vetítve az adott jelenet, tűpontosan rámuzsikálják. Ez teljesen fordítva volt, és én is a gitárt hagy emeljem ki, természetesen kölökkorunkban néztük ezt a filmet Magyarországon, és akkoriban már a torzítós gitárba bele voltunk szeretve. Tehát amikor itt a torzítós gitár megszólal, és ugye a legbrutálisabb jelenetbe csap bele ez a hang, amit soha nem lehetett már utána elfelejteni, az nagyon megvásárolt bennünket. Tehát onnantól kezdve ez egy metal volt, de minimum hardcore, vagyis hard rock.
Hát igen, igen, ez mai napig progresszív, és mai napig etalon ez az egész, de minden mellett sokféle újítás van ebben a filmben. Például az, hogy a fő motívum, a harmonika, az dramaturgiai jelentést kap. Tehát, hogy az író már előre tudta, hogy a zenében a harmonika nagyon fontos szerepet fog játszani, vagy a Morricone érzett arra rá, hogy ez a zene, ez gyakorlatilag az egész filmnek a szövete lesz. Tehát, hogy úgy is hivatkoznak erre a filmre, mint a western operára. Tehát ebben a filmben nagyon keveset beszélnek. Ebben a filmben képek vannak, és zene van. És ez valami baromi erősen. És sorsokat mesél el. Minden egyes karakternek van egy zenei motívuma. A Jason Roberts karakterének például egy ilyen kicsit ilyen sivatagban galoppozós, ilyen magányos hangulata van. Ugye ő játssza a Cheyenne-t. A Harry Fondának van ez a titka gyakorlatilag, ez az elhaló, nem is tudom, ilyen harmonika és zene, tehát ugye a Franknek a zenéje. Ugye a harmonikának a tiszta harmonika, és Claudia Cardinale-nek a szimfonikus, gyönyörű, hát nem is tudom, hogy mi a zenei meghatározása, de olyan, mint egy opera, tényleg, mint egy ária, és talán az jut eszembe, az az ikonikus pillanat, amit a volt egyszer egy Amerikában Leone meg is ismétel, amikor Claudia Cardinale befekszik az ágyba, és a fekete csipkéken keresztül látod a gyönyörű arcát, és megy ez a gyönyörű zene. A másik beállítás, mert ugye én elég sokat néztem annó a Verkét, hogy forgatták, nagyon érdekelt, bele akartam mászni, magamba akartam szívni, hogy a fenébe sikerült ezt a filmet megrendezni, hogy lehet az, hogy minden zenére jön ki, hogy minden pillanat gyakorlatilag a zenéről szól, és ugye van az a rész, amikor ilyen órahangokkal indul a Morricone zenéje, és Claudia Cardinale megérkezik a pályaudvarra. Azt hiszem New Orleansból egy ilyen madám volt, vagy egy bordélyházban dolgozott, egy gyönyörű kurvát látunk, aki egyedül áll és várja a férjét a pályaudvaron. De tudod, hogy sose fog megérkezni, mert legyilkolták a családjával együtt. És utána egyre monumentálisabb a zene, és Sergio Leone megemelkedik az operatőrével a kránon, és a zene is egyre monumentálisabbá válik, és hirtelen kinyílik a vadnyugat. Tehát meglátod a várost, az össze-vissza kaszáló lovaskocsikat, az embereket, talán még többen is mozognak, mint egy korabeli utcán, szerintem egy kicsit túl is van rendezve, de nem érdekes, gyönyörű a kép, ahogy ez a forgatag elindul, az a por, mennyei nézni, és utána elmennek ebből a stúdióból, mert ugye ez egy olaszországi stúdióban készült, a Cinecittában, és hirtelen Monumentvalley-be vagyunk, persze ezt a mezei nézőnek nem kell tudni, hogy más kontinensen folytatódik, ecsnyiktál később a dolog, és látod a jellegzetes Monumentvalley sziklái között haladni a Claudia Cardinale kocsiját. Egyébként a gyerekkorom másik élménye is eszembe jut, a kengyelfutó gyalogkal kukka, hogy rohangált a sivatagba, és rohangált ezek között a hegyek között. Na, mindegy, szóval azt gondolom, hogy Morricone olyan mesterművet alkotott, ami 100, 200, 500, 1000 év múlva is, amíg még lesz film, erről beszélni fognak.
Én ezt azzal toldanám meg, itt két dolgot írtam föl magamnak, a másikat azt még kicsit hátrébre tartogatom, hogy ezt, ahogy olvasgattam róla, mert igazándiból csak a szubjektív élményeket akartam most idehozni a podcastba, hogy ez mennyire ennek a hősöknek, a revolverhősöknek a tökössége, vagy a különböző csetlőbotló figuráknak volt, aki ugye humoros is volt, azok után való, az ő életük után való vágyódás, ezek töltötték be nekünk akkor a western filmek iránti életünket, a vágyainkat, és ugye itt az is tetszett nekünk szerintem már gyerekkorunkban is, meg most is, hogy tényleg Leone itt leszámol ezzel a vadnyugati romantikával. Nem romantikus a vadnyugat. A vadnyugat az büdös, a vadnyugat az horzsolós, a vadnyugat az csaló, a vadnyugat az egy brutális, durva világ. Itt is ugye már mondtad is, igen, a női főhős egy prostituált, igen, az a legnagyobb színész, aki itt, a legnagyobb forma, az egy kifejezetten gonosz, szadista gyilkos, ugye a Frank, Henry Fonda formája meg, és Charles Bronson, a néma revolverhős, az is csak tényleg kettőt szól egy évben, de azt is halkam, inkább a revolverével és a harmonikájával kommunikál. Tehát valami egészen formabontó dolog volt, de azonnal meg lehetett kajálni. Na, az egyik dolog, tehát amit fölírtam magamnak az, hogy ez ugyanaz, ez a opus, Leonének ez a műve, mint Jimi Hendrixnek vagy Miles Davisnek a csúcs lemezei. Ezek után már gyakorlatilag ezt ebben a műfajban nem nagyon kellett alkotni, mert teljesen fölösleges volt. Ennél már biztos csak rosszabbat lehetett, és ennél hasonlóan a két nagy zenei zsenihez már nagyon éretlennek tűnt minden. Sok díjat is kapott ugye a film.
Igen, igen. De egyébként Leone, ha jól tudom, akkor nem kapott Oscar-díjat, vagyis én onnan tudom, hogy általában ezek a mondjuk azt, hogy az én kedvenc direktoraim, azok rendezői Oscart nem kaptak. Tehát most beszélhetünk itt a Sergio Leone-ről, vagy a Stanley Kubrick-ról, vagy a Quentin Tarantino-ról, de még az Scorsese-t is idehozhatjuk, mert azt gondolom, hogy 70-valahány évesen díjat kapni, az inkább olyan, mint egy életművé, és pláne a tégláért. Na mindegy, szóval én azt, vagy Hitchcockot is mondhatnám. Tehát, hogy azok a rendezők, akiktől én le vagyok hidalva, azok sose kaptak Oscart, vagy olyan idősen, hogy ez már vicc. Na mindegy, nem az Oscar a lényeg. Az a lényeg, hogy megalkotta ez a Fawcett a spagetti western műfaját, ugye volt a maréknyi dollárért, a pár dollárral többért, a jó, a rossz és a csúf. Ez egyfajta trilógia, amiben van egy szintén magányos hős, talán kicsit többet dumál, mint itt a Bronson, a harmonika, de nem sokkal, lehet, hogy az épp a testvére lehet a Clint Eastwood a Charles Bronsonnak ebben a kontextusban, és hát ugye mi van, általában kijátszik két ellentétes félt egymás ellen, és gyakorlatilag nem tudott, hogy ő most jó fiú vagy rossz fiú, mert egy ilyen csöndes fószer, de aztán kiderül, hogy jó fiú. Viszont volt egyszer egy vagy nyugat olyan szempontból még zavarbejtőbb, hogy itt nagyon sokáig nem tudod, hogy ki a rossz, vagy ki a jó fiú, mert látsz egy gyönyörű nőt, egyébként nekem most így szerelmet vallhatok, tehát a Claudia ebben a filmben nekem a nő ideálom, ahogy kinéz, és körülötte vannak ezek a férfiak, és azt tudom, hogy a velejéig rossz nyilván a Frank. De miután a gonoszt megmutatja közelről, nagyon érdekes, hogy már nem hogy mondjam, a gonosznak elkezd sármja alakulni. Annak ellenére, hogy egy gusztustalan figura, hisz a nyitó jelenet után fejellő egy 10 éves kisfiú. Tehát hogy lehet úgy kezdeni egy karaktert, hogy lemészárol egy családot, és lelő egy gyereket. És mindezt olyan pofátlanul teszi, hogy abban a korban ragyogó kék szeme volt, ami csak a pozitív hősöknek volt az amerikai filmekben, ragyogó kék szeme, és a legenda szerint, vagy hát nem is legenda, a verkfilmben láttam, hogy megjelent a Fonda barna kontaktlencsével a forgatáson. És azt mondta neki a Leone, hogy te mi a fenét csináltál a szemeddel? Azonnal vedd ki azt a szart a szemedből. Neked égszínkék szemed van, hát ez benned az avarba ejtő.
Picit hadd védjen meg szerelmedet, és az általa megformált Jill McBain-t, ugyanis én úgy láttam, ebből a filmből nagyon megtanultuk, ismétlem, tehát már gyerekkorban, kölökkorban, és aztán a felnőttkorban is, hogy mi is volt valójában ez az igazi vadnyugat, és itt csak a nyers erő, a fegyverek, a pusztítás tudása, a pusztítás tudományának, ez akár lehetett egy mikropusztítás is, tehát egy kisebb gyilkolászás, vagy egy egész nemzet kipusztítása is, ez volt az a tengely, amihez az emberek kötődtek. Hiszen tudjuk jól, hogy hogy létesült a vadnyugat, a fehérek vadnyugata, most nem akarok ilyen PC hülyeségekbe belemenni, de tényleg így volt, hogy szegény indiánok kárát látták a fehérekkel való találkozásnak, úgy nagy történelem ívben. De a lényeg az lehetett a Jillnél, hogy ő egész egyszerűen azért koketták mindenkivel, és itt pár fickóval vagy le akart feküdni, vagy le is feküdt, például a Frankel, mert egész egyszerűen azt látta, hogy aki a legerőszakosabb, aki a legprofibb gyilkos, az az igazi férfi. Össze is számolhatjuk, hogy ugye a férje, a McBain, Frank, tulajdonképpen a Harmonica, illetve maga Cheyenne is, a maga érdekes megközelítése, meg kifejezetten humoros, romantikus megközelítésében is, és még ki tudja hány tucat veled együtt férfi, és ide számolhatunk, engem is vonzódott ez a nő alakhoz.
Tehát hát meg milyen eszmény, ilyen izgató valahol ez a dolog, és lehet, hogy perverz vagyok, de akkor Leone is, hogy itt van egy főhős nő, és tényleg a rossz fiút választja. Tehát, hogy te mondod, a farkas törvények uralkodnak, és a legjobb játékossal fekszik le, és kérdezi is tőle a Frank, hogy van valami, amit nem tennél meg a kis nyomorult életedért? És mondja, hogy nincs, Frank. Mindent megtenne azért, hogy éljen. Mindent megtenne azért, hogy túléljen. És ő egy igazi túlélő. Míg az összes többi karakter kimenetele kétséges, hogy egyáltalán ebből a három fószerből ki fogja túlélni.
Én azt javaslom, ha szabad, hogy menjünk sorba néhány olyan kulcsjeleneten, amiről nagyon jó beszélni. Hát emlékszem, kijöttünk a moziból, ugye régen ez divat volt, és ezt akár Fábri Sándortól is megtanulhattuk, hogy az volt a különböző társaságoknak a központja, vagy a hasznos tagja, aki jól el tudott mesélni egy mozifilmet, ugyanis nem mindenki tudott még a mozikba se elmenni, és aki jól előadta, de talán még a fegyverek hangját is jól utánozta, vagy a Bud Spencer-es filmek pofon csattanásait, na az volt a menő csávó, és itt olyan jelenetek voltak, rögtön nyithatunk a kezdő jelenettel, mi mással, és itt mint rendezőt kérdezlek, hogy szerinted itt ebben milyen munka lehetett itt? Annyi sok olyan van, és aztán a kedvencem a légy, arra én külön hadd térek rá, hogy annyi sok véletlen, vagy valami nem mímelt, nem színházias, nem megrendezettnek tűnő dolog elem építi fel azt a nyitójelenetet, hogy egész egyszerűen zseniális, le lehet előtte térdelni. Hogy lehet egy ilyen jelenetet összehozni?
Szerintem azért is zseniális, és hogy lehet ezt összehozni, hogy olyan jó a casting, tehát olyan karaktereket választott, hogy zavarba vagy, hogy te most egy vígjátékot kezdtél nézni, vagy egy kőkemény drámát kezdtél nézni, mert tök furán játszanak a színészek. Tehát eleve van egy vígjátéki szituáció, hogy van egy pimasz légy, ami nem tud elmenekülni a csávónak a zsíros arcáról, és közben pötyög a víz a feka csókának a kalapjára, reméljük emiatt a Black Lives Matter nem vágja ki a filmet, semmi jelentése nincsen. Mindegy, szóval a lényeg az, hogy csöpög a kalapjára, és egy idő után megőrül, és leveszi azt a kalapot. De nem is ez a lényeg, hanem az egész coolsága. Tehát most pont mielőtt beszélgettünk, az HBO Go-n elindítottam a filmet, mert ugye fent van HD-ba, és a lényeg az, hogy olyan, mint valami divatfotó, tehát ahogy ezek bejönnek, megállnak az ajtóba, és ahogy leveg rajtuk az a tökéletes kabát, de nem mondanám, hogy ez a kabát tiszta, tehát az az igazi filmes kabát, ami olyan koszos, hogy szinte szaga van, de annyira jól néz ki, és annyira menő, hogy ma se néznek ki ilyen menőn a Western hősök, tehát koszosak, rondák, vagy nagyon karakteres az arcuk, de ahogy áll rajtuk ez a ruhát, azon a fekete ilyen cowboy figurán, ahogy bejön, vagy ilyen gangster figurán, és ott megáll, és hát az egész ritmusa, ahogy a távíró működik, ahogy a kis fogatlan apóka aggódik az életéért, ahogy motyog valamit, nem tudom, hogy egyszerre sajnáljam, vagy nevessek. Tehát egyrészt aggódom az életéért, hogy a következő pillanatban hátba fogják lőni, meg nevetek azon, hogy ő az egérke a macskák között.
Igen, itt a, még hagyd tegyem hozzá, hogy a feka bérgyilkosnak a fejére elkezd csöpögni a víz, erre fölteszi a kalapot, de mert nem mozdul el, mert ő annyira kemény, hogy ő csak ezért nem fog arrébb állni az eresz alól, ahol Lukas, fölteszi a kalapot, erre elkezd a víz csöpögni akkor a kalapra, annak ez a fölső része, ahol mélyedés van, megtelik, majd a fickó, mikor már érzi, hogy ott van egy súly, egy mennyiség, egy-két deci, rájön, hogy szomjas, leveszi a kalapot, és megissza belőle ezt a vizet. Hát ez döbb, tehát ez egy ilyen, önmagában egy ilyen olyan jelenet, ami egy megállná a helyét. Nem is kell az egész filmet már lejátszani. És akkor most jön az a rész, hogy Dávid, azt kell, hogy mondjam, szerintem hirdessük meg, nem tudom milyen díjnak nevezzük el, de ennél a légynél zseniálisabb színészi alakítást soha nem fogsz látni, és nem is láthattál a filmtörténetben. Gondold el, hogy egy ilyen légynek mennyi esze van, mondjuk például Clint Eastwoodhoz, vagy Brad Pitthez képest, aki egy ember, aki a természet csúcs teremtménye, mint ugye egy ember, egy férfi, a légy az nulla, és mégis azt csinálja, amit kell. Hát ez hihetetlen. Hogy lehet, egy legyet nem lehet beidomít, nem lehet megkérni, hogy figyelj öreg, hát most odakentünk valami anyagot a színész arcára, már szemtelenkedjél ott a szája sarkába, meg menjél ide, menjél oda, hagyjad, hogy a színész a revolverrel, a revolver csövével elkapjon oda, becsaljon a revolver csőbe, és ott te még fickándozzál, jó, hát ezt a hanggal már aztán lehetett imitálni. Hát szerintem egy hatalmas Oscar-díjat annak a légynek, ha még élne.
De én a vízcsöpnek is adnék. De egyébként meg az, pont azt igazolja a Leone, azt az állítást, amit egyszer Jiří Mencel fogalmazott meg, hogy egy 10 éves gyereknek is kell tudni filmet csinálni, és egy 90 éves néninek is. Tehát, hogy ez a film, vagy ez a nyitó jelenet, ahogy mondod, hogy önmagában akár egy rövid filmként megállja a helyét, ez annyira szórakoztató, hogy ezt beteszed egy mai gyereknek is, hogyha nem rontottad még el a mobiltelefonokkal, hogy 2 évesen már azt nyomkodja, hanem hogy tud esetleg koncentrálni hosszabban, ez a jelenet le fogja kötni. Annyi humor van benne, és annyi feszültség, hogy tényleg egyfajta rendezői stílus bravúr, egyébként írói bravúr is. Én mindig csodáltam azt, amikor egy író úgy tud írni, hogy nem csak történetet mesél, hanem helyzetet festett, vagy mondjuk azt, hogy karaktereket mutat be egy-egy momentumból, hogy itt tényleg érezhető volt, hogy az író belegondolt, hogy milyen a vadnyugaton, milyen a vadnyugat ritmusa, milyen, amikor leülsz egy ilyen szeles faházba, hallod nyikorogni az ajtókat, hallod a szélkakast nyikorogni, hallod a hülye ereszt, ahogy csöpög, hallod ezt a legyet. Tehát annyira nincs semmi, annyira üres az egész, és az emberek is annyira üresek, és ijesztőek, és állatiasak, hogy tökéletes szimbóluma a vadnyugatnak. Ezt valami olyan szépen megfogalmazták, és ugye kik írták ezt a könyvet, hát olyan nagy ágyú, mint Sergio Donati, Dario Argento, ugye, aki később nagy horrorrendező lett, ahogy a Suspiriát is ő csinálta, vagy ugye Bernardo Bertolucci, akit nem kell bemutatni, az Utolsó tangó Párizsban, vagy sok más nagyon jó film, az Utolsó kínai császár, vagy a későbbi munkáiból, mondjuk a Kisbutha, vagy az Álmodozók. A lényeg az, hogy Bertolucci még nagyon fiatalon ment oda Leonéhoz, és aztán nagyon megdicsért, hogy mennyire szereti az ő spagetti veszternyeit, mire azt mondta neki a Leone, hogy mit szeret annyira az én filmjeimben. És erre azt mondta, hogy hát ön úgy mutatja be a lovat, hogy a segge felől veszi föl kamerával. Ez nagyon rögött a Leone, és azt mondta, hogy na akkor ezért fogod írni te a következő filmet, mert érted, hogy kell western csinálni. És valahol értem ezt, hogy miért a ló feneke felől mutatja, ő nem a ősies irányra kíváncsi. Nem a John Wayne típusú csillogásra kíváncsi, egy gyönyörű paripára, a fényes pisztolyokra, a nagy western hősökre, hanem ahogy te mondod, a poszra, az erőszakra, az embertelenségre, és íróilag meg gyönyörű ez az ív, ahogy a keleti partot a vasúthálózat összeköti a nyugati parttal, mint a Casablanca jut eszembe, hogy ott egy szimbolikus, ugye a haláltábor és a második világháború húzódik egy szerelmi történet mögött. Itt a vadnyugati történet, ami ugye a Gilla prostituált körül zajlik, a háttérbe Amerika modernizálása, Amerika felnőtté válása zajlik, tehát a vadnyugat eltűnik, a civilizáció megjelenik, és két part összekötődik, és kialakulnak az államok. Mindez hihetetlenül epikus és lírai egyszerre.
Igen, most a következő jeleneten gondolkoztam, hogy hát egyértelmű, hogy a McBain család elpusztítása az, ami, és aztán ugye megérkezik a feleség, akiről persze csak utólag, vagy nem persze, de utólag derül ki, hogy feleség, a csodálatos Claudia kardinál, és abban a jelenetben, ahogy olvasható néhány kritikustól, itt csináltak, vagyis na, tehát itt pottyantottak maguk alá azok a nézők, akik a romantikus westernekhez, illetve Henry Fonda a folytonos igazságtevő szerepét alakító figurájához szoktak, és ebben a család, a McBain család kiirtása jelenetben még mindig ott van minden, amiről aztán végül később a film is szól, tehát sok a titokzatosság, a szálak kuszálódása, de mindenképpen egyértelmű, hogy hatalomról, agresszióról, illetve elsősorban mindenképpen pénzről egy hatalmas nagy lóvé lenyúlásáról szól az egész. A romantikát itt azzal, hogy ott ugye elkezdik a családtagokat egyenként szépen a bérgyilkosok leszedni, ez már meg is történik, és aztán előlép egy ilyen pokoli figuraként a Frank, a bérgyilkos, a bandája élén, és akkor már csak ugye a kisfiú marad, de itt, ahogy a nyitó jelenetben és a vonatnak, Leona tök érdekes, többször is szerepet ad, a film legelején, ahogy befut a vonat az állomásra, és egy ilyen utolsó síp jelzéssel, hát mindenképpen egyértelművé teszi, hogy most itt egy picit állni fog, akkor így lecsapódik az a felirat, hogy rendezte Sergio Leone. És amikor Frank végül elsüti azt a revolvert és megöli a kisfiút, akkor egy nagyon ügyes vágásnak köszönhetően nem kell végignéznünk, ahogy a gyermek véresen összeomlik, hanem azonnal bejön a képbe, és berobban a lövéssel együtt, ugyanabban a másodpercben egy dübörgő vonat, ugye megérkezik Jill McBain, a feleség, aki ennek a amúgy tényleg szép nagy családnak lett volna hát az egyik vezetője. Szerintem ez egy fontos jelenet szintén.
Hát, és mindig, amikor nézem, nem tudom te, hogy vagy vele, de mindig reménykedek, hogy túlélik. Tehát, hogy pontosan tudom, hogy filmet nézek, de annyira tragikus, annyira sajnálom azokat, akiket itt lemészárolnak. Tehát annyira igazságtalannak tűnik, és kicsit olyan, mint természetfilmet nézni, amikor a oroszlán becserkészi a kis majmokat, vagy a zebrát, hogy tudod, hogy ez fog történni, és elkerülhetetlen. Gyönyörű. Ennyit tudok mondani, hogy gyönyörű.
A figuráknak is külön szerepe van, ugye itt, ahogy mondtad is, hogy hát a Claudia Cardinale, illetve a Jill McBain körül formálódik minden, amúgy is bomlanak utána a pasik. Nekem nagyon kedvenc jelenetem, amikor bemegy abba a fogadóba, és ott a csapos, a szállásadó figura, az teljesen kiakad, így legelteti rajta a szemét, valójában nem is tud megszólalni sokáig, és aztán azonosul az, hogy megérkezett a nő szemében a civilizáció. Lehet, hogy ez a keleti partot jelentette akkor Amerikában, mert ebben az elvadult nyugati féltekén ott igazándiból ugye nők nem nagyon éltek meg. Itt egy picit visszautalok a Vikingek című sorozatot taglaló podcastünkre, amiben megemlítettük a Valhalla Risingot, és ott is kiemelik, hogy bizonyos korokban, korszakokban, nem mintha ez most nagyon máshogy lenne, a nőknek sokkal kisebb szerepük van, a nő volt mindig a gyenge, a maradj otthon, majd én hozom a mamutot, mondta neki a férfi, és a nő az mindig egy sokadlagos hátsó mellékszereplő volt, és ez nagyon érdekes, hogy Leona a sok kemény fickó közé berak egy baromi kemény csajt, és aztán rögtön egy drámával indul az egész, a nő olyan, mint a ketté lenne vágva azzal, hogy elvesztette a férjét, illetve hát a mosta a gyerekeit. Mit gondolsz Claudia Cardinale-ről?
Mármint, hogy mint nő, mit gondolok róla, vagy mint Jill szereplő.
Igen, rosszul mondtam, tehát nem, tehát olyan figura ez, hogy olyan, de Catherine Deneuve, mikor a Iszonyatról beszéltünk, hogy hát róla van szó, hát persze Jill McBain, de hát mindenkit letaglóz. Hát persze, Jill McBain alakját és egy személyiségfejlődést látunk, hiszen az elején ő egy naív kis prosti, mint utólag meg tudjuk, hogy prosti, aki pénzt akar csinálni, egy nagyon jó polgári életet akar ezzel a házassággal magának, de szeretetet is tudna adni, ezért cserébe a gyerekeknek és a férjének.
Hát ugyanakkor ebből, a végére ebben nincs kétségem, hogy tudna szeretetet adni ezekkel a szemekkel, ezzel a szájtartással, ezekkel a mellekkel, és azzal a fenékkel, amire mondja Jason Roberts, hogy ha néha egy munkás ebben a melegben csak rásóz egyet, hagyja, higgy el ezzel, akkora örömet okoz a fiúknak, hogy inkább hagyja, csináljon úgy, mintha észre se vennék.
Jó, hát kedves hallgatóink, itt a szerelem eluralta, sőt, ez a durva vadnyugati szexualitás eluralta ezt az adást, úgyhogy inkább rátérek a másik nagy vonalra, a bosszú vonalra. Ez egy revenge western is, ugye? És ez nagyon érdekes, hogy Leone ilyen kettős játékot játszik a nézővel, egyrészt ezt a területfoglalós, vasúti fejlesztések kapcsolatos óriási biznyákot fejtegeti, hogy itt ki mindenki nem akar leharapni ebből a nagy szeletkenyérből. A másik része pedig igenis egy bosszú történet, amit nagyon sokáig nem lehet érteni, és ezt mikor először látta, volt egyszer egy vadnyugatott valaki, akkor úgy nem nagyon jön ki, hogy ez a harmonika mi a herének üldözi azt a csúnya gonosz Franket, hát miért nem hagyja ott, mert ez a Frank ez tuti kinyír mindenkit, a harmonikát, a kislányt, a nagyfiút, a lovat, a kecskét, a nagymamát, ez mindenkit kinyír, nem szabad vele, el kell húzni onnan a redvába, és nem. És a legvégén tudjuk meg, hogy miért ilyen elszánt a harmonika, ugye már rögtön az elején megsérül, mert ott ugye elég egy egész komoly bandával kell leszámolni, és erre a bosszú témára térjünk rá, ez nem túl sablonos-e, úgy, hogy látod?
Hát a bosszú az egy örök toposz, de azt gondolom, hogy itt a bosszú annyira ikonikusan van bemutatva, hogy ezt a bosszút, ez gyakorlatilag azóta mindenki így akarja megcsinálni. Tehát a Tarantino minden egyes filmjében ezt a filmet idézi. A Becstelen Brigantig nyitó jelenetére gondolsz, amikor jönnek a gonosz nácik, és a nő tereget, és tudod, hogy az egész család lehet, hogy meg fog halni, teljesen a vadnyugatot idézi, ugye zeneileg is minden, hogy képileg. De emellett azt gondolom, hogy mit gondolok? Elkalandoztam. Látod, az a baj, a Tarantinoval ez a baj, hogy ő is egy ilyen ikonikus rendező, bejönnek a képek, és nekem szétrobbantja az agyamat. Mindegy, most próbálok visszamenni Leonéba, aki nem kisebb mester, mint Tarantino, sőt, azt gondolom, lehet, hogy még nagyobb is, csak nem abban a korban alkotott, amikor én születtem, de nekem is a gyerekkorom ez a film, és már egész kisgyerekként nem is tudom, hogy tudott lekötni akkor egy 3 órás film, de én ezt újra és újra és újra megnéztem, és újra érteni akartam, és azt a kérdést akartam neked feltenni, hogy szerinted a zene volt megelőbb, tehát ez a harmonika, és úgy írta bele mondjuk a Bertolucci meg a Leone ezt a harmonikát, vagy meg volt írva a forgatókönyv, elolvasta a Morricone, és rájött, hogy szerves része lesz a zene a filmnek, és megírta ezt a harmonikát. Tehát, hogy érted az előidejiséget, hogy melyik volt előbb, a tyúk vagy a tojás. Tehát ebben a filmben a harmonikának dramaturgiai jelentősége van.
Hát a nyitó jelenetnél, ugye még oda visszatérve gyorsan, hogy ott a Morricone zsenialitás az, hogy ott meg a Sergio Leone közös munkájának, a vele együtt való közös munkájának a zsenialitása, hogy effekteket is a zenei élvezettel egy szintre emelt, és aztán maga a zene is természetesen egy brutális folyamá alakul. És hát azt gondolná az ember, hogy először ugye elkészülnek a jelenetek, a forgatókönyv, akkor ezt megmutatják a film zene készítőjének, komponistájának.
Igen.
És akkor ő megcsinálja a zenét, és ott teljesen fordítva volt. Először elkészült a zenem, ez nem tudom, hogy milyen okból, mert lehet, hogy tévedhetett is volna a Morricone. Ez egy izgalmas kérdés, hogy mi van, ha azt mondja Leone, hogy tehát nem ilyet ír, mert erre most már nem lehet azt mondani, hogy ez vacak, hát ez beszarás, milyen jó. De mi van, ha nem olyat csinál, csak azt mondja Leone, hogy hát figyelj öreg, azért várd már meg, hogy mi a csodát, mi az a látvány, ami alá te beteszed a zenét. Csak hogy itt a zene végül kiderült, hogy nagyon jó, és nem alá megy, hanem mellé. Annyira jó, annyira a főszereplő a zene. A film nem tudom, a ötödik vagy hatodik főszereplője a zene. Egyértelmű.
Hát igen, és ugye az előbb beszéltünk róla, hogy erre is forgat. Tehát ugye láttam a verkeket, hogy mindig elindította a forgatáson a Morricone zenéjét, és arra mozogtak, arra ment föl mindig a krán. Hogyha jött egy monumentálisabb dallam, akkor felment a krán, ahogy a Claudia így kimegy ugye a lovaskocsival, és látod ezt a filmes forgatagot, hogy bejön a pályaudvarról, meg utána a Monument Valley-be. Tehát neki már a fejébe volt, hogy ezeket a képeket felsnittelte, és a forgatáson is hallották a színészek. Egyébként irdatlan erőt képvisel, hogyha a színészek díszletbe játszhatnak, és hallhatják eleve a film zenéjét. Tehát kvázi gondold el, hogy megélik azt, amit te most megnéztél, az nekik a valóságukká válik az alatt a 40 nap alatt, mondjuk amíg ezt a filmet leforgatják, vagy 50 nap. Csodálatos lehetett így dolgozni. Egyébként ez egy olasz hagyomány. A Nino Rottát is így használta, a Fellini, vagy a Coppola a Keresztapába, hogy megvolt a zene. És a zene ritmusára komponált meg képeket, és itt bejöhet Tarantino, aki szintén olasz-amerikai, aki szintén a zenére komponál. A zenére ír a Tarantino, de mondhatnám Martin Scorsese-t, aki szintén olasz-amerikai, és már eleve egy válogatást készít elő, amikor mondjuk a nagy menőket készíti, tudja, hogy mikor fog a Rolling Stones megszólalni, vagy egy korábbi filmjében a Doors, mikor jut szóhoz, vagy éppen mondjuk a Casino soundtrackjét rakja össze. Úgyhogy a zene az amerikai filmben nagyon fontos tud lenni, és hát ezzel szemben megy egy kicsit az új hollywoodi irányból mondjuk a Spielbergék érája, akik meg a klasszikus amerikai filmgyártást veszik alapul, és például John Williams az mindig aláfestő zenét írt. Az is bravúros, tehát nem kell mondanom, hogy Indiana Jones, vagy Csillagok háborúja, vagy a Superman zenéje, minden azonnal a füledbe van, csak ott utólag készül el a zene, utólag a képekre készül el a zene, itt meg, ahogy te mondod, és egyébként ott is a része a filmnek, tehát azt gondolom, hogy ott is baromi fontos, csak itt meg szinte arra mozognak, szinte arra vesznek levegőt a szereplők. Ez valami csodálatos.
Igen, volt egyszer egy vadnyugat, annak körülbelül egy 4-5 vetülete biztos van. Az első alapvető az, hogy egy western, ráadásul ez egy csúcs western, ugye. Ezután már nem igazán volt érdemes más westernnek meg nagyon nekifutni, mert ennél biztos rosszabb lett. Aztán egy nagyon komoly krimiről van szó, ugye ki kell deríteni bizonyos gyilkosságokról, nem is egy ilyen van, hogy kik követték el, illetve az újkori krimikben már előre tudjuk a gyilkost, és annak izgalmát éljük át, hogy a nyomozó elkapja-e, sikerül-e a bosszú, a törvény bosszút tud-e állni. Ugye itt a harmonika képviseli valahol talán a törvénykezést, bár ő is egy hidegvérű gyilkos, hidegfejű gyilkos. A harmadik vonal egy nagyon komoly történelmi, ahogy említetted is, az egész amerikai, vagyis legalább ezt a korszakot talán a múlt század vége, 20. század, vagy a 19. század vége, 20. század elejei Amerikáról van szó, de inkább ez azt hiszem még a 19. század vége, tehát egy történelmi, vagy akár egy ipartörténeti, vagy egy közlekedés történeti sztorit láthatunk, és van egy nagyon durva szociografikus keresztmetszete is a társadalomnak, hogy bemutatja, hogy igenis vannak befektetők, igenis vannak vasútépítő munkások, igenis vannak olyan figurák, akik embereket manipulálnak, és ezáltal lehet, hogy területeket, vállalatokat, részvényeket szereznek, de ezek mocskos üzletek, mert itt vér tapad a figurák kezéhez. És ugye a sokadik következő, talán ötödik vetülete lehet az, hogy minden egyes főszereplő története önmagában is még egy lehetséges spin-offba is megvalósítandó, hát egy saját filmes produkció lehetne, akár még a talán legkevésbé főszereplőnek bemutatott Cheyenne is egy zseniális sztori lehet, hát ez ilyen Tarantinóra vár, hogy ő akár megcsinálja ezt, majd akkor fölhívjuk őt, hogy ezt legyen szíves. Talán ő tényleg az egyik legérdekesebb ilyen szempontból.
És amikor először nézted a filmet, te emlékszel, hogy kit tekintettél főszereplőnek?
Hát ugye ott az elején azért nagyon hamar kiderül, hogy ezek nagyon rossz arcok, akik ott várnak valakit. Azt már eleve sajnálod, hogy még nem tudod kijön ezen a rohadt vonaton, de már most sajnálod. Hát ha ilyen figurák várnak rá, akkor megjön a harmonika, és mind a négyet, ha jól emlékszem, vagy hármat, mindegyiket lelövi. Igaz, hogy megsérül, de végül ő kerül győztesen. Tehát egyértelműen a harmonika meg. Akkoriban már Charles Bronsonnak elég jó híre volt, később ugye a Mr. Majestic című film, a dinnyeszüret géppisztollyal magyar alcímet viselő film volt nagyon jó, illetve az Alain Delonnal közös, most ami csak így beugrik, amikor ki akarnak rabolni valami nagyon komoly trezort.
És rengeteg igen, azt mondjuk, van ég veled, barátom? Vagy
igen. Tehát a Bronson egyértelmű, nekünk az a apáinknak a hőse volt a Henry Fonda, és emlékszem tényleg, hogy Sinkovics Imre volt ugye a eredeti szinkron, magyar szinkron hangja a Henry Fondának, és mindenki szerette a Sinkovicsot, de ez nagyon el volt találva, hogy igen, ez a gonosz. És itt azt hiszem, ugye a Szersény Gyula, a Charles Bronson magyar hangja, de mindegy is,
ez a magyar szinkron rendezésnek a zsenialitása, hogy nem akarta megreformálni a Harry Fondát, hanem azt mondta, hogy a Leone egy alapvetően pozitív hősre, vagy egy alapvetően ellenszereposztást csinált, tehát egy negatív hőst, egy pozitív megítélésű színésszel játszatott, egy égszínkékszínű színésszel, és hát a szinkron rendező is a Sinkovics Imréről, hát minden jut eszembe arról a hangról, csak az nem, hogy gonosz. Inkább az Isten hangját hallom be.
Igen, a Sinkovics Imre az nagyon érdekes, én nekem van egy kedvenc filmem, amit ő szinkronizált, a Felső 10.000, ez a brit uralkodó osztálynak egy ilyen, a Peter O'Toole a főszereplés, a Sinkovics egy ilyen teljesen hülye, ilyen nagyon klasszikus brit vagy angol arisztokrata család fejét, egy katonatisztet, magasrangú katonatisztet alakít, hát beszarás. Tehát és ugye természetesen Isten hozta őrnagy úr, és még sorolhatnánk nagyon sok olyan szerepet, de ez a Franknek a
nem az Isten hozta őrnagy úr, csak az Latinovics, a tizedes
nem, hát ő a Tóték, hát dehogy ja, nem, Sinkovics ott van.
Oké. Elsőre Latinovics jutott eszembe, és nekem mindig a tizedes meg a többiek ugrik be elsőre.
Hát igen, csak az nekem kicsit olyan halovánka, olyan szempontból, hogy az egy ilyen túl ilyen szocialista mű, vagy mindegy. Jó, bocsánat. Tehát az volt az érdekes, hogy szerintem a magyarok nagyon jó reagált.
Jaj, most ez nagyon fájt, ez egy nagyon jó film.
Oké. Hogy a magyarok nagyon jól reagáltak a Volt egyszer egy vadnyugatra, elárulom azt is, hogy hát ugye most megpróbáltam mélységébe belemenni, mit írtak róla a korabeli sajtó, a kritika, hogy fogadták, és hogy állítólag egyáltalán nem volt kirobban a siker az Egyesült Államokban. Szerintem Magyarországon, akár a jó szinkron miatt, a jó reklámja miatt, amiatt, hogy sokszor vetítették a mozikba, hatalmas, rendesen kultusza lett. Tehát ez egy alapvető film volt, megismerhettük, és akkor visszatérek az előbbi megjegyzésemre, hogy igenis, akkor megláthattuk, hogy hogy épül föl a kapitalizmus. Hogyan indult el a kapitalizmus Amerikában. Ugye a világ szuperállamáról van.
Vérrel és erőszakkal.
Igen, tehát azt lehet tudni, és ugye a régi Rockefeller-ről, nem tudom melyik mondás, itt be is jön, hogy a második milliót már meg lehet keresni tisztességesen. Ebben a filmben senki nem tisztességes. Talán a nő, aki ugye egyre jobb lesz, hiszen kifürdik a prostitúcióból, férhez megy, polgári családot akar, ebbe belerondít a Frank, és hát a körülötte kavargó telek mizéria, hogy kiszerzi meg azt a telket, ahol majd a vasút el fog haladni, és hát az elmondhatatlan dollármilliókat ér. És hát ez a lényege.
Igen, ez a lényege, de közben nagyon sok olyan szimbolikus elemzést olvastam én is, még az egyetem alatt, nem tudom, hogy ezt hallottad-e, hogy van egy olyan értelmezés, hogy mi van, hogyha a harmonika nem is létezik. Tehát, hogyha a harmonika egy szellem, ha úgy fogod föl, a vagy nyugat szelleme, és egy picit meg is magyarázza, hogy a nő miért nem felé indul el, ugyanis nem is érted, hogy így egy klasszikus western lenne, akkor a Claudia Cardinale-nak össze kéne jönni a szellemmel, össze kéne jönni a harmonikával. De ehelyett a gonoszszal fekszik össze, tehát egy teljesen realista dolog. A világ sajnos ilyen. Tehát, hogy mi történik, ha körülnézel a plázacica, ez nem a nagyon rendes irodalomtanárral fog lefeküdni a mit tudom én, a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen, hanem a mafiózó BMW-s kopasz csávóval, aki kis teleksimliből összerakta a lóvéját, lehet, hogy valakit bele is állított a betonba, ő vele fog elmenni mozikázni, meg szolikázni, meg ez, meg salátázni, meg hambizni, vagy palacsintázni a rómaira.
Tehát, ez nem így működik. Először is a filmben nem ez történik. Nem tudom, ki volt ez, aki ezt a ferde cuccot kitalálta, de a harmonika az van, az a szereplő, ő megsérül az elején, vérzik, tehát ő nem szellem. Második,
hát pont ezért, mert abba bele kellett volna halni. Ez volt
nem kellett volna.
Elemzésnek az egyik oka.
Nem, ő a hős. Tehát ő végül is, tehát még a Cheyenne is egy pozitív figura, tulajdonképpen mindenki pozitív a Franket kivéve. És a világban igenis vannak jó figurák, és elnézést, de egy Pázmány Péteres tanár nem is akar egy plázacicával összejönni, ha megvédhetem a jókat ilyen szempontból. Tehát ők kifejezetten gusztustalannak találják ezeket a kisminkelt csajokat. És a valahol most kitekerve, akkor ezek szerint erre a jót képviselők, tehát például nézd meg, a harmonika annyira rendes, hogy ugyan letépi a Jill McBain ruházatát róla, a felső ruháját, majd hogy nem topless jelenetet látunk, de nem erőszakolja meg, ellentétben például Frankel, aki gyakorlatilag megerőszakolja. Tehát a harmonika az nem követeli ki a klasszikus, azért erőszakollak meg téged, baby, mert a hatalmamat akarom fitoktatni előtted és fölötted megnyilvánítani. Tehát a harmonika az ehhez képest egy angyal.
Hát amennyire angyal, de egyébként nem csinált mást a Leone, csak ezekkel az ikonokkal játszik. Tehát ugye a Sam Peckinpah filmjében is játszik ugye a Jason Roberts, és ott egy ilyen felemás fura karaktert játszik, ott mondjuk főszereplő, de ott se tudnám egyértelműen pozitív karakternek betudni, illetve hát itt mondjuk azt, hogy azért a harmonika is, ha nem tudnánk, hogy Charles Bronsonról van szó, és egyébként nagyon sármosan ülött a csizmájával az ablakba, de azért nem egy megnyugtató csávó. Tehát, hogy nem tudom, hogy le fogja lőni azt a nőt, nem? Tehát, hogy itt senki nincs biztonságban ebbe a világba. Én legalábbis ezt érzem.
Hát, na, tehát ő is ugye, amikor ők egy légtérbe kerülnek a nővel, akkor ugye ott van egy jelenet, mikor rátámad a nőre, és ott emlékszem, hogy mikor fiatalokként néztük, és azért utalok vissza mindig, mert az ezzel a filmmel való első találkozás az elementáris volt. Minden jelenete, minden perce. És amikor ott összekerül a harmonika a Jill McBain-nel, és azt hiszem az egy istáló, vagy valami nem egészen egy szobaszerű rész, ott rátámad, és emlékszem, teljesen zavarba jöttünk. És
meg is szorítja. Ebbe...
Tessék?
Meg is szorítja a karját, igen.
Igen, és akkor ott csalódni készül az ember, hogy basszus, ez is ugyanaz a mocskos tróger, aki igazándiból ezt a bomba nőt, akiben mi ugye azonnal, de azonnal szerelmesek vagyunk, vagy lettünk, hát ezt miért kell bántani? És egyszer csak kiderül, hogy nem bántja, ott infót akar belőle kiszedni, hogy nem nagyon jó, nem igazán járt ilyen kommunikációs, meg PR marketing órákra ez a harmonika. A koltját egyébként marad érdekes, hogy nem is egy pisztolytáskában tartja itt oldalt, hanem valami hátúra van neki betűzve az övébe, de valami egészen fura a csávó, és a film legvégén tudjuk meg, hogy ő azért egy bekattant ember, aki elvesztette a tesóját, és egészen aljas és szadisztikus módon ölte meg, ráadásul az ő szerepeltetésével ez a gonosz Frank. Tehát ezért kattant be a harmonika. A harmonika már igazán nem nagyon akar semmit. Én úgy látom, hogy ő egy... Tehát ő például ki van égve. A Frank az még úgy akar valamit. Pontosan a nő mutatja meg, hogy hát itt lehet egészen szépen élni egy csinos nővel, egy klassz házban, sok pénzzel. A Cheyenne az se akar már semmit. Az is tök érdekes, hogy ő is már lemondó. Tehát ilyen kiszálló figura. Ő tudja is, hogy el fog hullani. Nagyon érdekes ez.
Most azon gondolkozom, hogy mi az, amit nem érintettünk, mert rengeteg dolgot nem érintettünk. Ugye arról volt szó, hogy ez egy western opera. Arról már volt szó, hogy ennek a western filmnek egy nő a főhőse, ami nagyon ritka a western filmek világában. Arról is szó volt, hogy korszakalkotó az, hogy elektromos gitárt hallunk egy western filmben. És mindez ugye a spagetti westernnek hőskorában, amikor is még ugye a 60-as évek elején ciki belátni, hogy ez valójában nem is Amerikában forgott, nem Hollywoodban készült, hanem egy olasz filmstúdióban, az valahogy az olcsóságot mutatta. Tehát jó ideig azt érezték az emberek, hogy ez olyan, mint a kínai cipő a kínai piacon, ami nem Adidas, hanem Adios. Tehát ha volt egyszer egy Hollywoodot nézed, akkor ott a Leonardo DiCaprio karaktere ki is borul, hogy neki Olaszországba kell menni, és ilyen gagyi westernekbe játszani, mert csak Olaszországba játszhat ő jó fiút, az Amerikában a tévéfilmekből mindig csak rossz fiút kap, és az egyfajta visszalépés volt. És ezt törte át gyakorlatilag a 60-as, 70-es évek, amikor az olasz-amerikai rendezők gyakorlatilag megreformálták Hollywoodot. Elsőnek ugye a Leone, hogy mainstreamet csinál, gyakorlatilag a spagetti westernből, tehát egy kis költségvetésű letagadott műfajból, azért is letagadott, mert ugye a stáblistán angol nevek voltak, ha megnézed a maréknyi dollárért, tehát nem is az volt kiírva, hogy rendezte Sergio Leone, ez már csak az új dolgokban, nem volt valami amerikai kamu neve, ahogy az összes tagnak, mert nem akarták bevallani, hogy ez nem ott forgott. És ugye még annyi pénz se volt, volt egyszer egy Vadnyugatnál, hogy Amerikába forogjon. Tehát ez is nagyrészt Olaszországba forgott, és az volt a gond, hogy Olaszország, de Spanyolországba is, hogy nem volt ilyen homok, tehát ez a vörös homok, és oda kellett vinni a stúdióba, hogy amikor bemennek a fogadóba, akkor ugyanaz a fajta vörös homok legyen, amit ugye a Monument Valley-be Arizona és Utah határán megtalálni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy nem érzed a filmen az olcsóságot, de ez jóval olcsóbb volt, mint a legtöbb akkori amerikai film. És befejezve a gondolatmenetet, tehát a Leone... gyakorlatilag az amerikai olasz filmeseknek előkészítette a terepet, és a Coppola meg learadta. Tehát aztán megjött a Coppola keresztapával, és ez meg mainstream-é emelte az olasz-amerikai gangstereket, a művészfilmet, és ezen már a Scorsese az gyakorlatilag szörfözött az olasz-amerikai sztorikon, úgyhogy és Tarantino ennek a 90-es évekbeli vadhajtása az olasz-amerikai fene gyerek a videótékából.
Nekem még van egy ötletem, de szerintem már ne fejtsük ki majd ezt egy következő film kapcsán. Ugye most nagyon sokszor bejött, szóba került a spagetti western kifejezés, amire még nem nagyon adtunk magyarázatot, hogy ugyan mi a csuda az a spagetti western, most azon kívül, hogy attól spagetti, hogy olasz, de hogy az olaszoknak mi köze van egyáltalán a westernhez, semmi. Voltak olaszok természetesen már valószínűleg akkor is, hiszen minden népnek minden fia megjelent az amerikai kontinensen. Reméljük lesz olyan western film, akár egy Tarantino western kapcsán, az Aljas 8-as, vagy valamelyik kapcsán, ezt szerintem még fejtsük ki, ez egy jó hosszú téma. Tulajdonképpen mindent elmondta, hogy mitől klassz ez a film. A lényeg az, hogy ezután a film után nekem ez nagyon tetszik, hogy igazándiból sok értelme már nem volt új, vagyis ezt a folyamatot előkészíteni, vagyis tehát végigvinni, új filmeket csinálni. Aztán később a 80-as, 90-es években mégiscsak lettek egészen, sőt, nagyon-nagyon jó western filmek. Nekem az egyik kedvencem volt a Jesse James balladája, nem tudom, nem voltak túl ismert.
Az nekem is, Foxy, az a kedvenc westernem, a volt egyszer egy van nyugat után, mert sokan azt mondták, hogy a nincs bocsánatot kell tekinteni a western korszak végének, de nem, én is azt gondolom, amit te, hogy a western igazából itt bezárult, a volt egyszer egy van nyugatnál, és ami utána jön, azok már mind ilyen omázs westernek, de a Jesse James-el történt megint valami. Tehát ugye az valami hihetetlen ballada. Én azt egy balladának hívom. Lehetne nálunk is Rózsa Sándorról ilyet csinálni. Ott ugye a Jesse Jamesről készült, és a westernt egy lírai oldaláról ismerjük meg. Na mindegy, ez csak egy kis kitérő.
Igen, én már a pontozásnál tartok, és itt hát tulajdonképpen minden adásban elnézést kérünk, hogyha nekünk egyezik a véleményünk, de szerintem megint fog, és baromi kínos, de erre a filmre biztos nem fogunk a maximálisnál kisebbet adni. Így van-e?
Hát figyelj, nem tudok kisebbet adni, mert hogyha valaha lesz gyerekem, és remélem, hogy lesz, akkor megkérdezi, hogy apa, mi az a western? És azonnal rohanok a DVD polchoz, és ezt a filmet fogom levenni, vagy aztán megvan Blu-ray-en is angolul, remélem, hogy addig már a gyerek perfekt angol lesz, és megnézzük a falra kivetítve, mert ezt a filmet látni kell, enélkül szerintem nincs western, és ez rég túllépte a spagetti western kategóriát. Tehát ez a film, ez akkora tízes, amekkora tízes lehet adni. Tehát, hogy igazából minden megvan benne, ami elmeséli ezt a korszakot, minden megvan benne, amitől dögös lehet egy filmzene, minden megvan benne, amitől szótlan, cowboy-szerű lehet egy figura, és szex is lehet egy nő, izgalmas lehet, feszült lehet egy történet, és epikus, monumentális lehet egy végső párbaj. Anélkül, hogy ezek rohadt sokat lövöldöztek volna, szétlőtték volna a várost, ezek felálltak egymással szemben, Morricone zseniális zenéjére, és nitről snitre egy álom valósul meg. Egyébként én 15 évvel ezelőtt Lengyelországban egy western városba forgattam egy kis filmet, és leplánoztam. Volt egyszer egy vadnyugatnak ezt a párbaj jelenetét, egyszerűen annyira rajongtam érte, hogy meg akartam csinálni ugyanezeket a beállításokat. Tehát azt hiszem, hallatszik, hogy folyik a nyálam erre a mozira, és pár évente nekem ezt meg kell néznem, mert olyan, mint, olyan lehet, mint a drogosnak a löket. Tehát, hogyha jó westernt akarok, akkor ezt be kell tennem ezt a filmet.
Nekem már csak két feladat jutott. Az egyik az, hogy én is kimondjam a számot 10. Én nem magyarázom meg, mert most Dávid nagyon hosszan kifejtette ugyanazt, amit én is elmondanék. A másik feladat pedig egy klasszikus általános, amit minden podcastünkön megemlítünk, korábban az elején volt, talán most jobb is a végén, mert azok a hallgatók, akik most önfeledten bele révültek ebbe a volt egyszer egy vadnyugat kultuszba, azokat egy picit föl is ébreztem a rideg tényekkel, kérem szépen, érdemes a YouTube csatornánkat ezen a néven követni, 2020 Filmodüsszea. Itt, aki még nem tette meg, az legyen szíves, tegye meg, hogy feliratkozik. A feliratkozás gomb mellett van egy pici harang, ha azt is megnyomjuk, akkor annak az lesz a következmény, hogy mindig kaptok egy értesítőt, amikor van egy újabb podcast adás, de ugyanúgy a YouTube mellett természetesen fönn vagyunk a közösségi oldalakon, a Facebookon, az Instagramon, ezeken az oldalakon is a 2020 Film Odüsszea néven vagyunk. Weboldal, ahol megtalálhatók vagyunk még, a Könyvkultúra magazin Bibliopod nevű oldala. Tulajdonképpen én megpróbáltam a Google-ba elég beírni azt, hogy Bibliopod, és már is kijönnek ezek a podcastek. Ezeket az adásokat egyébként az Apple Podcast és a Spotify közösségi hanghordozó oldalakon is meg lehet hallgatni, aki aztán még ezeken felül is szeretne nekünk üzenni, mert ezeken az oldalakon is természetesen lehet kommentelni, lájkolni, dislájkolni, az megteheti, hogyha hosszabbakat szeretne írni. E-mail címünk 2020 filmodüsszea@gmail.com.